Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról.
Becsöngettek. A héten megkezdődött az új iskolaév. De vajon milyen kihívások előtt állnak a magyar iskolák? Van okunk az optimizmusra, vagy a jövőkép nem túl biztató? A magyar állam segítsége megkérdőjelezhetetlen, hiszen rengeteg támogatást nyújtanak a határon túli magyar iskolák számára, de nagyon sok iskola küszködik diáklétszámmal. Vajon mi segíthet abban, hogy a kisiskolák továbbra is fennmaradjanak? Tóth Gáborral, a Nagycsaládói Alapiskola igazgatójával beszéljük meg a magyar kisiskolák helyzetét. Üdvözlöm az Adásidő mai hallgatóit, és külön köszöntöm mai vendégemet, Tóth Gábort, a Nagycsaládói Magyar Alapiskola igazgatóját. Szervusz, Gábor!
Szervusztok, és üdvözletem minden hallgatónak!
A héten becsöngettek, és megkezdődött az új tanév. Milyen kihívásokkal vágtok neki az új iskolaévnek?
Így van, hát a csengő a gyerekeknek ezen a héten szólalt meg először, de hát mi már azért kollégákkal néhány napja készülődünk izgatottan, és igazából most először éreztem azt hosszú idő után tulajdonképpen, hogy úgy egy picit, mintha a régi kerékvágásba kerültünk volna, tehát egy picit így levetkőztük most már a COVID-járványokat, félelmeket, meg bizonytalanságokat. Persze vannak majd más kihívások, meg más félelmek, ezekről majd még a később szót válthatunk nyilván. De egyébként, tehát megvolt az egészséges iskolakezdési bizsergés. Annak ellenére mondom azt, hogy talán az egyik legnehezebb és legkritikusabb tanévnek vág neki a Nagycsaládói Alapiskola.
Miért a legkritikusabb? Tehát a COVID után vannak még más problémák, amikkel küzd az alapiskola?
Hát tulajdonképpen ez a probléma, amivel küzd az iskola, ez már a COVID előtt is jelentkezett, hiszen arról a gyereklétszámról, a csökkenő gyereklétszámról van szó, mert hogy sem a beiratkozási adatok, illetve a jövőkép sem olyan, ami túlzott optimizmusra adna okot, hiszen ebben a tanévben, illetve a beiratkozások alkalmából csak egyetlen egy tanulót írattak be, 9-9-esünk ment el, sajnos évközben is, tavaly évközben is két nagyobb család is elköltözött, vitték magukkal természetesen a gyerekeket, aztán voltak gyerekek, akik nevelőintézetbe kerültek, még tovább csökkent, úgyhogy miért is kritikus, mert ezt a tanévet 31 tanulóval kezdjük, de az is lehet, hogy igazából csak 30 lesz.
Miért?
Még egy elköltözés miatt. Aha.
Tehát akkor nem biztos az, hogy akkor...
Valószínűleg 30. Most már azért úgy néz ki, hogy igen, tehát 30 tanuló, és hát nyilván, aki egy kicsit is képben van az iskolák fenntartását illetően, azt tudja, hogy itt tulajdonképpen nagyon nagy külső segítségre van szükség, elsősorban az önkormányzat részéről, természetesen keressük a más lehetőségeket, itt elsősorban most majd anyagiakról beszélünk, mert hogy ilyen gyereklétszámnál tulajdonképpen szinte lehetetlen fenntartani egy teljes szervezettségű iskolát.
Voltak már hasonló helyzetben?
Ennyire kritikus még nem volt a helyzet. Voltunk hasonló helyzetben, amikor tulajdonképpen először csökkent 50 alá a gyerek létszám, és akkor a helyi önkormányzat összetétele sem olyan volt, tehát nem volt olyan jó, mint most, tehát nem volt meg a kellő támogatottság, akkor bizony már egyszer kaptam egy ultimátumot, hogy elő kell teremteni a hiányzó részt, hogyha működtetni akarjuk, vagy továbbra is fenn akarjuk tartani. Ez inkább ez a képviselőktől jött, nem a polgármestertől. Ő évtizedek óta az iskola mellett áll, akkor sikerült tulajdonképpen ezt a támadást, ezt a helyzetet megoldani. Aztán egy picit konszolidálódott a helyzet, két ciklusban is olyan önkormányzat következett, amikor segítettek, segítőkészek voltak. Hát és most ugye ősszel majd önkormányzati választások jönnek, tehát mindenféleképp hatalmas tétje lesz a mi szempontunkból. És hát ugye nem lesz egyszerű az egész még úgysem, hiszen mindenki tisztában van azzal, hogy az energiaárak az égbe szökhetnek, illetve ugye ez majd rengeteg gondot okozhat az iskoláknak, főleg a kisiskoláknak, hiszen most már úton útfélen halljuk azt, hogy milyen intézkedésekben gondolkodnak, mik jöhetnek szóba. Szóba került itt már csökkentett tanítási órákról, szóba került már a, újra a távoktatás lehetősége. Ugye nyilván ez az áremelkedés, ez az önkormányzatokra is hatással van, tehát nyilván őket is nehéz helyzetbe hozza, így aztán támogatni minket még nagyobb gondot okozhat. Na most vannak segítő kezek, nyilván a Rákóczi Szövetség is igyekezett segíteni.
Igen, ez lenne a következő kérdés, hogy tavasszal ez nagy segítség a Rákóczi Szövetség által, ugye több iskolabusz érkezik Felvidékre, és többek között Nagycsallóban is ugye ez az iskolabusz ez megérkezik. Ez mennyire segítheti a diákokat?
Itt egy picit pontosítani kell, ugyanis bekerültünk a Rákóczi Szövetségnek az iskolabusz programjába, tehát tulajdonképpen meg is kaptuk volna az iskolabusz, de úgy láttam, mivel ugye megindult egy gyerek toborzás, illetve tulajdonképpen tavasztól különböző programokkal próbáltuk, meg személyesen elmentem olyan falvakba, amelyek távol esnek, tehát nem esnek az iskola vonzásvezetébe, nincs közvetlen buszjárat, de úgy gondoltam, hogy vannak ott még magyarok, illetve tudtam, Poszbáról beszélek, akár Baracskáról, Barsváradról, vagy éppen Töréről. Sajnos ezt az erőfeszítést nem igazán koronázta sikert, Poszbáról le volt egy visszajelzés, egy tanuló, igazából úgy, ahogy jelen pillanatban sajnos Nagycsallóban nincs egyetlen egy 6 éves, tehát iskola köteles magyar gyerek ebben az évben.
Ez elég szomorú, mert hát azért a környező falvakat említetted, és azért Nagycsallóban még, tehát ugye egy elég nagy faluról beszélünk, és hát Nagycsallóban a magyar diákok száma az mindig is nagyobb volt, így ahogy a többi falvakat hasonlítjuk össze. Mi lehet ennek az oka?
Nagyon érdekes, nagyon sokszor találkozom ezzel, ugye azért elég sokat mozgok iskolán kívüli tevékenységemnél fogva is, így a régióban, és mindig, tehát amikor erről beszélgetünk tulajdonképpen, vagy erre kerül a sor, hogy milyen kevesen vagyunk, vagy milyen kevés diák van Nagycsallóban, hiszen ez egy nagy-nagy magyar falu. Na most pontosítani kell mindig. A legutolsó népszámlálási adatok szerint ugye egy 3000-es nagyközségről beszélünk tulajdonképpen. Hát nem is, most már nem volt meg a 3000, de nagyon közel hozzá, viszont csak 23% a magyarság aránya.
Tehát jócskán visszaesett az elmúlt évekhez képest.
Hogy jócskán tulajdonképpen az országos átlagot vetíti le, mert az körülbelül egy ilyen 27, aztán 30, csak tulajdonképpen miről van szó? Arról van szó, hogy előregedő magyar lakosságról van szó. Ugye a tehetséges magyar fiatalok a régióban nem találták meg azok a fiatalok, akik a mi iskolánkba végeztek, hiszen számtalan diákunk, vagy éppen csak az én évfolyamtársaim, akik velem végeztek, tehát tényleg orvosok, jogászok, értelmiségiek, nagyon ügyes, tehetséges fiatalok voltak kénytelenek, én tényleg inkább azt mondom, hogy nem hagyták itt, mert egyszerűen nem tetszett, hanem valahol voltak kénytelenek elhagyni a régiót azért, hogy tulajdonképpen valóra váltsák az álmaikat. Én többször is elmondtam már, és ez egy picit ilyen furán hangzik, tehát, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy ilyen kis iskolából is, nemzetiségi iskolából is lehet szárnyalni, és kell is, és nagyot kell álmodni, és mai napig efelé vezetjük a diákjainkat, akkor tulajdonképpen valahol egy picit nem a közösség, de úgy regionális szinten, vagy lokális szinten valahol egy picit magunk alatt vágjuk a fát, mert mi nagyon örülünk annak, hogy a diákjaink orvosok, illetve jogászok lesznek, vagy éppenséggel tényleg foci válogatott edző, és sorolhatnám, de ők nem jönnek vissza. És ők aztán már nem itt nevelik a gyermekeiket. És ez megint egy picit ilyen hosszú téma, tehát egyáltalán, hogyha visszatérve arra is, hogy miben látom ennek az egésznek az okait, ennek gazdasági, politikai, történelmi okai is vannak. Ugye Nagycsalló az 1947-ig egy szintiszta magyar település volt, sőt
valamikor város is volt, ha jutom, de javítsák ki, tehát a
régebben. Mezővárosi joga volt, sőt járási székhely is volt. Na most a 47-es kitelepítések során tulajdonképpen a lakosságnak több mint a fele kicserélődött. Uh-huh. Nagyon sok családot telepítettek ki Nagycsallóról, tehát 300 körül, illetve még aztán a deportálás is hozzájárult ehhez, és ugye a helyükre alföldi szlovák családok érkeztek. Na most amíg az 1960-as és ugye 70-es évekig nem érződött ennek a hatása, hiszen az ide települő családok nagyon sokan csak magyarul tudtak. De szlovák családokról van szó, és tulajdonképpen aztán a következő generációik, az ő gyermekeik, majd unokáik, tulajdonképpen, hogy úgymond visszatértek saját gyökereikhez, tehát szlovákok lettek. Tehát tulajdonképpen így aztán valahol ott a 90-es évekre, 80-as, 90-es évek inkább, ott már érezhető volt az, hogy ezek az ide telepített embereknek a leszármazottai, azok már a szlovák iskolát választják. Tudnak beszélni ők, főleg az idősebb generáció, tudnak magyarul, de ők már nem magyarok, nem is tartják magukat, és a gyermekeik, unokáik, azok már szlovák óvodába, szlovák iskolában mentek, és mennek jelenleg is. És ezért tűnhet úgy sokszor, hogy illetve ugye van egy erős magyar közösség Nagycsallóban, és mi élni akarunk, tehát meg szervezzük magunkat. Tehát nagyon sok olyan rendezvényt szervezünk, legyen az, meg szerveződünk, legyen az a Csemadokon belül, vagy pedig van a Folkát polgári társulás, van tájházunk, úgyhogy, és igyekszünk programokat szervezni, igyekszünk szerveződni, és ez úgy kifelé, ugye hál' Istennek, ez nem baj, hogy erősnek mutat, vagy nagynak mutat minket.
Gondolom, ez is a toborozásnak a része, tehát hogy így jártok toborozni, illetve járjátok
igen,
a próbál, családokat, igen. Falvakat.
Így van. Na most ugye a Rákóczi Szövetség is valószínűleg tehát érezte a problémát, hogy Nagycsallóban azért itt most már évek óta folyamatosan csökkent a gyerekek létszáma, és megmondom őszintén, talán egy évtől eltekintve, de akkor sem szlovák iskolába, hanem zselízi alapiskolába, tehát magyar iskolába.
Ami közel van Nagycsallóhoz, hogy tegyük hozzá, hogy a régióban gondolom ez a legközelebb ilyen nagyobb város.
Így van, és egy nagy iskola. Tehát ezt leszámítva nem jellemző az, sőt inkább tehát nagyjából kiegyenlítődik, mert volt olyan szlovák gyerek is, akit hozzánk irattak. Tehát nem jellemző az, hogy tehát én nem tudom azt mondani, hogy azért nincs gyerek, magyar gyerek Nagycsallóban a iskolában, mert a szlovák iskolába íratják a magyar gyerekeket, hanem egyszerűen, mert nincs. Hál' Istennek elmúlt években mutatkozott egy pozitív tendencia. Jó néhány fiatal magyar család telepedett, lejöttek vissza egyetem után, ők most már házat építettek, akár két vagy akár egy gyerekük van. Tehát van élet Nagycsallóban, van magyar élet, Sarjadóban újra, ha úgy tetszik, de tulajdonképpen ez még 3-4 év, mire ezek a gyerkőcök majd iskolakötelesek lesznek.
Gondolom azért nagyon nagy segítség az anyaországtól, Magyarországtól és elsősorban Rákóczi Szövetségtől ezek a támogatások, de gondolom milyen további támogatásokat kaptok még, gondolok az önkormányzatra, a Nagycsallói önkormányzat, a polgármester esetleg tud-e valamiben segíteni, pénzforrások, vagy hogyan tudjátok megszólítani őket, hogy fontos az ottani alapiskolának a támogatása?
A Rákóczi Szövetség, még visszatérve a Rákóczi Szövetségre, tényleg nagyon odafigyel ránk. És sajnálattal ugyanúgy még az átadó, illetve az iskolabuszokkal kapcsolatos sajtótájékoztató is Nagycsallóban volt, mert akkor tényleg még optimistán néztem én is ennek a kezdeményezésnek az elébe, viszont aztán látnom kellett azt, hogy sajnos nincs jelen, ebben az évben nincs tanuló a környékünkön, akit az iskolabusszal akiket szállítani tudnánk, így aztán tisztelettel erre az évre én tisztelettel megköszöntem, hogy gondoltak ránk, és de úgy gondoltam, hogy úgy tisztességes, hogyha egy olyan település kapja, amelyik effektíve tudja használni.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor Nagycsalló ezt nem tudja
nem
kihasználni.
Működtetni, mert egyszerűen nem lenne kit hordani vele.
Hát a környező falvak, nem tudom, tehát, hogy Pozsván sincs már iskola.
Azok az iskolák, közvetlen szomszédságunkban, Bajka vagy Málas, ahonnan jelen pillanatban is vannak tanulóink, tehát onnan nagyon-nagyon egyszerű idejutni, és hogy az állam, mivel mi vagyunk az iskola körzetük, tehát hozzánk tartoznak, tulajdonképpen az úti költség át is van a szülőknek fizetve. Itt én az iskolabuszt azokra a településekre indítottam volna, vagy szerettem volna indítani, amelyek ahonnan a gyerekek nem tudnak közvetlen járattal eljutni valamilyen magyar iskolába. Az önkormányzat tulajdonképpen egyértelműen fenntart minket, az állami támogatás mellett kiegészíti azt az összeget, amely a működtetéshez kell. Ezen felül természetesen, hogyha bármilyen javításokra, vagy pedig hát ugye az iskolával kapcsolatos segítségre van szükségünk, tényleg nagyon jó az együttműködés, és nagyon sokat segítenek. Mi keressük azokat a lehetőségeket, akár pályázati úton, legyen az tehát Szlovákiában két pályázatok, legyenek az a magyarországi pályázatok, bár ott most megmondom őszintén a Betlenga, tehát már nagyon-nagyon ráfért volna az iskolánkra egy felújítás, főleg a belső berendezést illetőleg, mert nagyon szép rekonstrukció ment át az iskola, de külső rekonstrukció, hozzájárul egy nagyon jó kis műfűves pálya, játszótér is épült, tehát külsőleg az iskola rendben van, viszont pont azért, mert tényleg minimum pénzzel gazdálkodunk, és ugye a rezsit fizetni kell, a fizetéseket fizetni kell, ezen kívül biztosítani technikailag a tanulás feltételeit, hát igazából a belső berendezés az, ami, és hát a didaktikai eszközöknek a megvétele az, amire kevesebb jut. Tehát padok kellenének, új padok kellenének, székek kellenének, szekrények kellenének, ezekre most nincs, ezekre próbálunk, ugye például próbáltunk a Betlen Gábor alapotól pénzt pályázni, már a második pályázat lett sikertelen, de hát bízunk benne, hogy majd előbb-utóbb sikerül. És hát nagyon sokat segítettek azok a szülők, akik idejárották a gyermekeik. Volt egyik éven az egyik osztály festette ki az osztályát.
Na, igazi csapatmunka akkor. Tehát, hogy azért
Közösségben ez így működik, nem is működhetne tulajdonképpen másképp. És hát igyekszünk a különböző pályázatokon pénzt szerezni. Ezek kisebb-nagyobb összegek, és hát ugye aztán az szerint, de nyilván a működtetéshez, tehát ez több tízezer euróról beszélünk, az, ami szükséges ahhoz, hogy az iskola a normatíván kívül, tehát a fejpénzen kívül még kapjon és működni tudjon ezáltal, ez nyilván ezekből a kisebb pályázatokból ez nem jön össze. Ezt az önkormányzat.
Hogy említetted a magyar állam segítségét és a Rákóczi Szövetséget, de mi a helyzet a szlovák állammal esetleg az oktatási miniszternél, vagy az oktatási államtitkárnál tudtatok esetleg valamilyen plusz pályázatokat, segítséget kérni, hogy viszonyulnak ők?
Igyekszünk kihasználni azokat a pályázatokat, vagy illetve azokat a forrásokat, amit egyébként minden iskola megkap tulajdonképpen. Tehát itt, ha bármilyen olyan lehetőség volt, amivel tudtunk könnyíteni most legutoljára akár a anyagi szükséghelyzetben lévő gyerekek napköziztetését, de ugye voltak a különböző a digitális fejlesztésekre, ezek voltak, amik alanyi jogon jártak, tehát be kellett rájuk jelentkezni, ezeket mi igyekszünk mind, ezekkel igyekszünk élni, de itt is egy picit abba a falba ütközünk. Lehet, hogy ez már összefüggésben van az iskola, a minisztériumnak ugye az iskolahálózatok racionalizációjával, illetve ezzel az elképzeléssel, hogy tulajdonképpen minél kisebb egy iskola, annál kisebb részt kap. Tehát míg egy, mit tudom én, egy 200-300 fős iskola 3-4 ezer eurót kapott digitális fejlesztésekre, ez mondjuk egy százon aluli iskola esetében 500 euró volt. És hát most ugye 500 euróból digitális fejlesztést azért nem igen lehet. Egy nagy iskolában sok gyerek, ezáltal a támogatások is nagyobbak, tehát jobban lehet fejleszteni. Hogyha a környező magyar iskolákból utaztatni kellene a gyerekeket, akkor nem biztos. Tehát addig, amíg egy-egy településen még a szülők, akár még hogy gondolkodnak is, magyar iskola, szlovák iskola, hogyha már utaztatni kéne, akkor az a helyzet, hogy valószínűleg néhány esetben a közelben, a helyben lévő szlovák iskolát választanák.
Tehát erre lenne jó az iskolabuszom.
Akár például, csak ugye itt arról van szó, hogy ezt az egész hálózatot működtetni kéne, tehát iskolabusz hálózatnak kéne működnie, és akkor valószínűleg nem lenne, úgy nem lenne gond talán. A másik dolog, hogy a kisiskolák, azok mindig is valahogy a falusi iskolák egy-egy magyar közösségnek a lelkét képezték. Tehát nagyon sok dolog van, szervesen összekapcsolódnak, akár különböző programok, akár az élet, tehát a kulturális élettel. És hogyha az iskola onnan eltűnik, vagy az iskola ott megszűnik, akkor tulajdonképpen ezt is magával viszi.
Most azon gondolkodom, hogy Nagycsallóhoz ugye Fardad is még közel van, és ott azért még hát nem küzdenek annyira a nagy diák létszáma, mint például a környező falvakban, de többi iskolákkal összetud, tehát hogy a kapcsolatot fenn tudjátok tartani?
Fardad is komoly gondokkal küzd. Ma volt egy igazgatói gyűlésünk, de az igazgató úrral tényleg jó kapcsolatot is segítjük, sőt, évvégén egy közös képzést szerveztünk a pedagógusainknak, és ott is meg tudtuk vitatni egymás gondjait, ők is 50 körüli gyereklétszámmal, oda is 3 gyereket írattak, tehát tulajdonképpen az az iskola, ahol nem üti meg a 100-at, nem 100 körüli a gyereklétszám, mindenki komoly problémákkal küzd, és adott esetben, ilyen esetben még egy 30-50 fős Fardad és Nagycsalló iskolának az összekapcsolása se oldaná meg teljesen a helyzetet, de természetesen valamit ki kell találnunk. Hát most az lesz, hogy tehát megpróbálunk a végsőkig kitartani, aztán ha nem, akkor majd a szülőkre bízzuk, vagy pedig tudatosan. Jelen pillanatban nem tudom, melyik a helyes döntés.
Hát ugye közel van Nagycsallóhoz a Zselíz, ugye ezzel a közelebbi város, illetve hát a Lévai járásban helyezkedik el Nagycsalló, és hát ugye nagyon sok diák Lévára is megy, tehát gondolom ezzel is tisztában vagytok, hogy nagyon sok diák, aki meg tudja oldani, akkor inkább válaszza a Zselízt, vagy a Lévai alapiskolát.
Tehát városi iskolákról van szó, Zselízi, hál' Istennek, ugye gyermeklétszámban nagyon jól áll, jól tartja magát, főleg a környéken, tehát a környéken az egyik legerősebb, legnagyobb iskola. A Lévai alapiskolába is már sajnos egyre kevesebb lévai gyerkőc jár. Ott is inkább a környező falvakból érkeznek a tanulók. Ha jól tudom, oda is ment iskolabusz, és valószínűleg ott ez ott majd segít is. Tehát az ottani iskolának a hasznára válik. Nem tudom pontosan megmondani, tehát van nyilván a szülőkben van egy olyan, amikor már egy picit, és ezt erről beszéltünk akár ma is kollégákkal, hogy amikor már valamelyik iskola létszáma lecsökken, akkor a szülőkben elindul egyfajta olyan gondolkodás is, igen, hogy biztos jövőt szeretne a gyermekének, nem szeretné, hogy most beiratja egy kisiskolába, aztán az iskola esetleg megszűnik, vagy az a kisiskola nem tud olyan oktatást nyújtani, mint egy nagy iskola, és aztán tulajdonképpen ez is az oka annak, hogy esetleg elviszik egy városi iskolába. Én azt mondom, hogy mind a kettőnek, a kisiskolának és a nagyiskolának is megvan az előnye, megvan a hátránya is. Nyilván a nagyobb iskolában nagyobbak az osztálylétszámok. Ebből természetesen adódik az, hogy nem biztos, hogy minden egyénre ugyanúgy oda tudnak a kollégák, oda tudnak a pedagógusok figyelni. Egy kisebb létszámú osztályban, egy falusi iskolán, tulajdonképpen nálunk is van, hogy 3-4 tanuló van egy-egy osztályban. Nyilván ez egy kis csoportos foglalkozás, és ebből kifolyólag talán effektív is.
Nincsenek összevonva az osztályok?
Alsó tagozaton engedi a törvény, tehát ott össze van az első két évfolyam, illetve a 3-4, de felső tagozaton erre nincs lehetőség. Tehát nincs törvényi lehetőség.
Hogy látod a kisiskolák jövőjét? Van valami remény arra, hogy pozitívan szemléld ezt a kérdést? Vagy mi segíthet a kisiskoláknak? Mi a véleményed?
Válaszuk ketté. Ha csak arról lenne szó, hogy meg kell oldanunk azt a helyzetet, tehát hogy magyar gyerekeket, tehát kisiskolákat hogy fenntartani, akkor úgy, ahogy eddig harcolunk, küzdünk. Csak sajnos közben a világ változott, jött egy válság, jött egy háború a szomszédunkba, energiárak a magasba szöknek, még nagyobb terheket rónak, nem csak az iskolákra, hanem az önkormányzatokra is, a családokra is, és ez biztos, hogy nem a kisiskoláknak kedvez. Tehát a fenntartásuk szempontjából mondom ezt. Azok a pénzek, amik eddig az önkormányzatban adott esetben megvolták, és támogatni tudták például az iskoláikat, lehet, hogy ezeket a pénzeket most kénytelenek máshová tenni, mert egyszerűen működtetni kell valamilyen szinten a falut. És akkor ezeken a helyeken már igaz, tényleg kihívás lesz a kisiskoláknak a megtartása.
Gondolom, akkor a világjárvány is nehézséget okozott. Meg tudtátok oldani azt, hogy a online oktatásra tértek át, vagy voltak olyan szülők, akik hát nem tudták megoldani, tehát hogy a számítógép készülőken keresztül tanuljanak, vagy vannak olyan gyerekek, akik
természetesen vannak, tehát nyilván olyan gyermekek is járnak hozzánk, tehát a falusi közegből, akiknek tulajdonképpen tehát szociálisan hátrányos helyzetű családok, vagy éppen anyagi szükséghelyzetben lévő családok gyermekei, ahol azért ez nehezebb volt megoldani. De én azt mondom, hogy a kezdeti nehézségek után nagyon-nagyon ügyesen és nagyon hatékonyan át tudtunk állni. Tehát valószínűleg azért is, mert kisebb létszámú gyermeket kellett bekapcsolni, sikerült akár állami támogatással, akár szponzorilag, akár ajándékozással, tehát sikerült notebookokat beszerezni, táblagépeket beszerezni, illetve, tehát aki akart, aki szeretett volna tanulni, és ez így van a jelenléti oktatásnál is, az ott volt az online órákon, ahogy ott van az iskolában. Hát aki egy kicsit lusta, az megpróbál az iskolai teendők alól is kibújni, az megpróbált nyilván a távoktatás alól is. Ami biztos, hogy nem segített, az, hogy ez a koronajárvány magával hozta azt, hogy tehát romlottak a hiányzási adatok. Tehát ugye a szülő 5 napot igazolhat, és azért vannak családok, ahol visszaélnek ezzel. Ez pedig nem túl jó, mert ezeknek a gyerekeknek az iskolában a helyük.
Hát sok sikert kívánok, remélem, hogy most ugye kicsit pessimisták vagyunk, de reméljük, hogy ez valamikor meg fog változni, és hát nagy segítség az, hogy a magyar állam is támogatja a szórányvidéket és az iskolákat, és hát ahogy mondtad, hogy erős a közösség nagy csalóban, úgy bízunk benne akkor, hogy az iskola minél tovább fent fog maradni, és biztosítani tudja a lehetőséget a tanulásra a diákoknak.
Tényleg nem tudom, mit hoz a jövő, de egyet biztosan tudok állítani, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy...
Ebben biztos vagyok, és sok sikert kívánok nektek ebben a harcban. Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy a legközelebb beszélgetünk arról, akkor már kicsit derűsebb dolgokat fogunk mondani.
Így van, tehát az optimizmus, tehát a belső energia az töretlen. Igazából a helyzet az, ami egy kicsit úgy megviseli az embert.
Önöknek, kedves hallgatók, pedig köszönöm a kitüntető figyelmüket, a viszonthallásra.